Életbe lépett az olajszankció és az olajársapka Oroszország ellen. Magyarországot a döntés közvetlenül nem érinti, mert a kormány mentességet alkudott ki mindkettő alól. Szakértők szerint viszont az egyre súlyosabb piaci feszültség begyűrűzhet Magyarországra is, ami akár a magyar benzinás toppot is veszélybe sodorhatja. Mindeközben tovább csúszik a MOL 100 halombattai dunai finomítójának újraindítása. A legutóbbi nyomáspróbán újabb műszaki gond akadt. Hangsúlyozták, hogy korábban december 2-ára, tehát múlt hétre tervezték a restartot, amely most már biztos, hogy ezen a héten, illetve hát az előző héten nem történt meg, de hogy újraindul-e a héten, erről is beszélünk majd a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Toldi Otót, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Tóth Máté, energiajogászt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No, hát kezdjük a legfrissebbekkel. Nyilván, és akkor Tóth Mátéhoz fordulok először. Benzinkúton jártak-e ma? Vagy az elmúlt napokban? Kinek mi a tapasztalata?
Hát sajnos én osztom azt az általános tapasztalást most, hogy akinek tankolnia kell, tehát valóban nem pánikszerűen gyűjtögetve, készletezve megy a benzinkútra, nem szükséghelyzetben, az igencsak kellemetlen tapasztalatokkal tér haza. Én tegnap este vissza kellett, hogy forduljak az autópályáról, Budapestre jöttem, nem volt már annyi üzemanyagom, hogy felérjek, és nem volt az autópálya benzinkutakban sehol sem üzemanyag, ami pontosan azt mutatja, hogy nagyon sérülékeny a rendszer. Tehát amikor itt ilyen nagyvonalúan dobálózik valaki azzal, hogy belefér morális okokból az olajárszankció, meg Európának meg kell hozni ezeket az áldozatokat, hát éppen a bőrünkön tapasztaljuk, hogy bizony elég egy technikai leállás, mert hogy ezek kiélesednek, ezek a szűk keresztmetszetek ilyenkor, elég egy 100 halombattai elhúzódó karbantartás, és ellátási nehézségek jelentkeznek Magyarországon is, pedig Magyarország még a legszerencsésebb csillagállás alatt van az Európai Unióban jelenleg, ami a szabályozási oldalt, a szankciókat, az ellátási útvonalakat illeti. És még itt is. Úgyhogy sajnos igen. Én is belefutottam ebbe a történetbe, és mindezt azért úgy tegyük hozzá, hogy Magyarországnak vannak stratégiai olajkészletei is. Ugye ezeket az ilyen nehézségeket, mint ami most van, azért úgy lenne jó, ha ugye meg tudnánk ugorni, hogyha nem kellene ezekhez a stratégiai készletekhez hozzányúlni. Szerencsére jelenleg ez a helyzet, ugyanis azok amikor leállnak a szállítási útvonalak, az olyan vészhelyzeti helyzetekre szükséges, hogy rendelkezésre álljanak. Tehát van még egy Jolly Joker a kártyapakliba, ilyen értelemben nyugodtak lehet.
Még a tél elején járunk.
De még
ahhoz,
a tél elején járunk.
Jolly Jokert ki lehessen játszani. Toldi Ottóhoz, bocsássa meg, igen?
Ennyi.
Toldi Ottóhoz fordulok, hogy ugye itt elhangzott a MOL 100 halombattai dunai finomítójának az újraindítása, illetve hogy ez csúszott. Miért ennyire problémás ez a 100 halombattai finomító? Mi ezzel a gond?
A számokból azt hiszem minden érthető lesz. Eddig is rendkívül kifeszített volt a MOL-nak a menetrendje, hiszen a MOL a háború előtt 70%-át fette a magyar piacnak, és 30% az külföldről érkezett az üzemanyagoknak, ugye Shell, mondjuk a Shell a MOL-tól vette, de az ÖMV-nek egy jelentős része a saháti finomítóval érkezett. Ezek most mind nem jönnek. Tehát a MOL-nak kell ellátni az egész magyar piacot. Tehát ez már adott egy kifeszített helyzetet, ez működött. Ugye ezután következett az, hogy a 100 halombattai finomítóban beindult ez a karbantartási folyamat, és már hetek óta 55% fél árbócon, fél kapacitáson működött a finomító, tehát ez is ugye eleve egy kifeszített menetrend, eleve egy kifeszített kínálati helyzet volt a MOL-nál, és plusz erre jött az, hogy muszáj volt a 100 halombattai finomítóban javítást végezni, ami úgy tűnik, hogy hát nem is egyszerűen oldódik meg, nem egészen a menetrend szerint zajlik. A harmadik probléma itt az, hogy ugye azt mondjuk, hogy mi azért ügyesek voltunk a szankció során, hogy nem érint minket közvetlenül. Ezt egy picit sajnos a napi tapasztalatunk azért fölülírja, minket is érint ez bizony közvetlenül. Én megmerem cáfolni ezt a kijelentést, elnézést, mert ugye itt kialakultak a régiónkban is egy csomó olyan regionális multi, cég, több energetikai cég is, vannak ebből magyarok, vannak csehek, vannak lengyelek, akik már V4-es szinten, V4-es plusz szinten mozgolódtak, ilyen a MOL, és a pozsonyi és a szászhalombattai finomító közt kialakult egy munkamegosztásra, a szászhalombattai finomító inkább dízelolajat gyártott többet, a pozsonyi pedig benzint, és ez természetes volt, hogy a határok nélküli EU-ban folyik a kereskedés, és a MOL kisegíti a többi régiót, a szászhalombattai finomító dízellel a többi régiót itt a Közép-Európában, a pozsonyi pedig benzinnel minket. Na most ugye, mivel a szankciók nagyon is érintik a kereskedelmet, tehát az orosz még a vezetékesen szállított orosz kőolajtermékek, finomított kőolajtermékekkel sem lehet országok között kereskedni, ezért gyakorlatilag ezt a termelésbeli aszimmetriát nem tudjuk kiegyensúlyozni, tehát mi nem tudjuk a dízelt elvinni, és nem érkezhet be a plusz benzin. Tehát most tényleg mind a kettőnket kérdezem még itt a stúdióban, hogy akkor most kit is szankcionáltunk? Uh-huh. Tehát kit szankcionál? Az oroszokat szankcionáltuk? Szerintem ügyesen saját magunkat is jó beszankcionáltuk.
Érdekes kérdés ez, hogy a ma életbe lépett intézkedésekre Európa hogy reagál, és itt most nem a politikára leszek kíváncsi, hanem például ez a nyersanyagellátottság, ez majd hogyan mutatkozik meg a többi uniós tagországban?
Ez az igazi kérdés, és valójában Ottónak a kérdését szőve tovább, ugye azt látjuk, csak indulva az olajár sapkától, ami ugye a legújabb hozzáadott ehhez a csomaghoz, hozzáadott érték, bár az értéket azért tegyük idézőjelbe, az ugye 60 dolláros hordonkénti ára sikerült ezt maximálni. Hát ugye azt látjuk, hogy 62 euró körül mozog jelenleg az orosz olaj hordonkénti ára, tehát nem igazán érzi meg az orosz ezt az ársapkát, tehát ez az a tipikus intézkedés, ami használni nem tud, már hogy így befele, de ártani annál inkább. Az oroszok nem fogják nagyon ezt megérezni, mi viszont igen, hiszen a fő aggodalom az, hogy ez ugye kínálat oldali szűkületet jelent, és pontosan az a veszély, mind az olajársapka, mind az olajár embargó tekintetében, ami ugye most egyszerre lép életbe, hogy minden, mivel minden összefügg mindennel, pontosan az összekapcsolt hatás miatt ez a kínálati oldalt szűkíti, és pontosan azt a kérdést éleli ki, hogy akkor erre hogyan állunk, mi mennyire vagyunk felkészülve, az időhorizont, amit igazán veszélyes, mert természetesen mindent meg lehet épülni, a piramisok is felépültek a történelem során, de hogy nem egy-két hét alatt, az, hogy Európa teljesen átálljon új energiahordozókra nagyon költségesen, teszem hozzá, tehát nagyon sok pénzzel, nagyon nagy befektetésekkel, az is mondjuk 3-4 év, tehát a legszűkebb időhorizont, és jelenleg még az első tél következik ebben a nehéz időszakban. Ez a gond egyébként a gázzal is, amit ugye egyelőre tegyünk félre, de az olajjal is pontosan ez a gond. Tehát a hosszú évtizedek alatt kialakult ellátási láncokat megszakítani, azt még úgy sem nagyon lehet, hogy maga ugye az olaj embargó, vagy az olaj szankció, ez ugye nyár folyamán született meg, tehát volt egy fél éves átfutási ideje. Azt láttuk, és nagyon tanúságos, hogy az európai országok, amíg tehették, az utolsó napig vásárolták az orosz olajat ész nélkül. Készleteztek belőle, hiszen maguk se hisznek benne.
Hát fele annyiba kerül, mint a Brent.
Fele annyiba kerül, meg mert van. Tehát, hogy azért nagyon sokat számít az, hogy ugye Európában a hozzáférhető kapacitások ugye olajból tengeri úton érkeztek. Az orosz vonalak az ugye Primorskból, illetve Novorossziskból, ebből a két kikötőből jöttek, azért 25%-át adta, akárhogy is nézzük, az európai olajigényeknek az orosz olaj. Tehát ezt a hatalmas szeletet kiváltani, úgyhogy nagyon fogadó infrastruktúra se feltétlenül úgy áll rendelkezésre, de jogilag sem úgy áll rendelkezésre a világon szabad olaj. Ezeket ugye lekötögetik, ezeket a szerződéseket, ugye megkötik a jövőre nézve. Ez a gáznál még látványosabb, de az olajban is így van. Itt azt kell, hogy mondani, hogy nagyon-nagyon készületlenül éri Európát ez a váltás. Hát akkor sem áll erre készen, hogy az elmúlt fél évben mondjuk a spanyolok, franciák vették az orosz olajat, meg mindenki vette az orosz olajat, mert egyszerűen nem tudjuk kiváltani, nem az a világpiaci helyzet, még a sokkal drágább Brent-tel sem, mert egyszerűen itt egy kínálatoldali szűkület van, amit ráadásul folyamatosan megkavar a politika. Hát csak az olajár sapka tekintetében, ugye az ötlet az megint csak nem európai találmány, hanem Európa megint egy ilyen végrehajtó pozícióban van, ez a G7-ektől jött, és sőt, eredetileg Amerikától jött, tehát maga a zeneszerző az Amerika volt, aki ezt a darabot írt, a nagy zenekarra, csak úgy elolvadtak, a kihátráltak belőle a hangszerek, és a végén maradt Európa vonós négyese, akik persze szorgosan végrehajtják ezt az ötletet, de a hatás már nem ugyanaz lesz. Tehát nyilván az oroszok így ugyanúgy tudnak Indiába, Kínába, ez a valódi piac értékesíteni, valahol még egymás közt talán meg is egyezhetjük, hogy jól is járnak, hogy megszabadulnak a hosszú távon legalábbis, mert rövid távon lehet, hogy fáj ez nekik, de hosszú távon megszabadulnak az európai nyomottáras, lekötött szerződéses kapcsolatok kötöttségétől, és a növekvő kínai termelés, mert hogy jelenleg ez a világ egyenletében az egyik ismeretlen, hogy a kínai felhasználás ez milyen mennyiséget fog jelenteni a jövőben. A várakozás az, hogy hatalmasat, tehát fel fogja szippantani ezt az orosz olajat. A másik fele meg nyilván ennek az egyenletnek, hogy milyen hatásokat generál most ez az európai, illetve G7 olajársapka lépés, milyen válaszreakciókat vált ki az OPEC-ből, Oroszországból, itt is már az első jeleket látjuk. Ez a két ismeretlen együtt jelüli majd azt ki, hogy ki jár jól, ki jár rosszul az átrendeződéssel, de az biztos, hogy Európa készületlen ebben a helyzetben, az biztos, hogy a világ ellátási láncainak ez a mesterséges átrendezése, ez más térséget, a keleti térséget fogja kihozni nyertesként, és ez semmi esetre sem Európának a versenyképességét és az ellátás biztonságát fog erősíteni.
Beszéljünk ezekről a válaszlépésekről. Nem új dátum, december 5-e. Lehetett erre készülni, mégis ugye most Tóth Máté azt mondja, hogy felkészületlenül éri például Európát, és nem lehet tudni, hogy például az OPEC is mit lép.
Egy gondolatig visszaugranék még Máténak a gondolataihoz, mert hogy mennyire nem vagyunk felkészülve, tehát mi lesz a gyógyszeriparral? Tudjuk nagyon jól, hogy a finomított, tehát a legmagasabb hozzáadott értékű kőolajipari finomított termékek a gyógyszeriparba mennek. Mi lesz a petrolkémiával? Mi lesz a vegyiparral, ami ráadásul energiaigényes is? Tehát ezt átgondoltuk. Itt már voltak előzetes számítások, jellemzően nem európai számítások, hogy mekkora munkaerő, tehát mekkora munkanélküliség, mekkora termelési kiesés várható. Ez egy két kulcsiparág, különösen egy olyan Európában, ahol a zöldítés felé haladunk. Tehát a nagy ipari koncernek keresték az utat, hogy az elektromos autózás után hogyan tovább. A MOL is próbált petrokémia irányba elmozdulni. Tehát mi lesz ezekkel a fejlesztési történetekkel? Na most a válaszlépésekre tényleg, hogy a kérdésre is válaszoljuk. Az OPEC úgy tűnik, hogy nem nagyon mozdul el, nem ijedt meg ettől a hatalmas amerikai nyomástól, nyugati G7-es nyomástól. Ők ugye pár hónappal ezelőtt elhatározták, hogy éppen csökkentik a kitermelésüket, most ezt talán már feladták, de növelni nem fogják. Tehát azt tudni kell, hogy ezt a helyzetet kihasználva minden kitermelő ország érdekelt a magas árban, és addig csavarják a potmétert, amíg csak lehet. Ők csak akkor fognak visszább venni ebből a lendületből, ebből az árnövelő lendületből, amikor majd a globális GDP, tehát a fejlett országú GDP elkezd csökkenni, és ez már nekik sem lesz érdekük, hogy egy csökkenő globális gazdaságban nem, majd emiatt ne tudjanak elég energiahordozót eladni. Tehát ez egy nagyon-nagyon pengeélen történő játék, de az látható, hogy az OECD nem ijedt meg, az OECD plusz nem ijedt meg, most már nem egyértelműen engedelmeskednek a nyugati nyomásnak, ugye most legfeljebb már átmutatnak Kínára, hogy, és megkérdezik az amerikai adminisztrációt, hogy ha majd a nagy vörös sárkány bácsi is beleegyezik, akkor majd én is úgy gondolom, hogy ő, tehát ugye azért Kína megvette a világ adósságállományát, jóformán mindenki a zsebébe van. Tehát sajnos be kell látni, hogy a nyugat ezt a játszmát már valahol egy picit elvesztette, és fut az eredmények után.
Hát értem én, hogy elvesztette, ezt mondjuk, hogy elvesztette a nyugat ezt a játszmát,
sajnos velünk
fut az eredmények után. Igen, de hogy ezt belátják-e valaha majd uniós vezetők? Tehát, hogy érzékelik-e azt, hogy az európai állampolgárok, és nem az ő szintjükön, hanem egy kicsit alacsonyabban, hogyan élnek, és mit élnek át nap, mint
nap? Hát be fogják látni, ha alulról jövő mozgalmak, sztrájkok és demonstrációk, amelyek egyre tömegesebbekké fognak válni, ahogy érkeznek a téli energiaszámlák, sajnos ez kikényszeríti majd. Ez hogyha olyan súlyos lesz a helyzet, ez igazi ilyen, hogy olyan tömegdemonstráció szintét dagadhat Nyugat-Európában is, már nem állnak olyan nagyon jobban ők sem.
December 31-e. Valószínű, hogy már január 1-től fogjuk azt érezni, hogy nekünk milyen jó volt december 31-ig. Itt Európa ezen kicsi szegletében. Aztán elképzelhető, hogy egy egészen más rendre kell átállnunk nekünk is itt Magyarországon. Ha átállunk erre a másik rendre történetesen, hogyha esetlegesen megszűnik a benzinástop, akkor lesz benzin, tehát nyersanyag lesz ettől függetlenül, lehet tankolni, több lesz, mindenki mehet majd autóval úgy, ahogy gondolja, csak lényegesen többet fog fizetni, és ha többet fizet, mennyivel fizet többet?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert egyszerre közgazdaságtani, jogi, szabályozási, illetve hát nyilván a műszaki szűk keresztmetszetek is ott vannak mögötte. A kiinduló pont az az, hogy valóban itt azért a mi bőrünkre megy a játék, és ez a gond egyébként a brüsszeli döntésekkel, hogy nincs közvetlen számunk érhetőség. Tehát, hogy ők mikor érzik majd meg azt, hogy itt váltani kell, akkor, hogyha először nemzeti szinten dőlnek meg kormányok, és változik meg retorika, és ezek összeadódnak. Ugye Brüsszel azért egy elefántcsontorony ebben az értelemben, ugye nincs közvetlen számon kérhetőség, elszámolhatóság. Ezért valóban az a helyes fókusz, hogy itt Magyarországon mi lesz január 1-től. Na most azért azok a modellezések, azok mindig nagyon veszélyesek, amik a fogyasztói magatartással próbálják, főleg ahol kínálatoldali szűk keresztmetszetek is vannak, modellezni, sőt orvosolni az esetleges ellátási kérdéseket. Márpedig itt most az az alapvető dilemma, hogy vajon az, hogy a benzinársapkát eltörlik, az üzemanyagársapkát ugye eltördik, akkor az azzal jár-e, hogy sokkal drágábban ugyan visszatérnek azok a mólon kívüli szolgáltatók, importból gazdálkodó nagykereskedők, akik mondjuk szélesíteni tudják a lakossági ellátást, sokkal drágában ugyan, de hogy kínálati oldalról ez ugye biztosított lesz. Azért ennél a válasz a sajnos kevésbé fekete-fehér, tehát nem egy bináris kód, és azt lehet mondani, hogy igen, mert hogy egyrészt a fogyasztói magatartás, és ez szerintem a válasz első része, az nem biztos, hogy eddig is annak a függvénye volt, és ez a piac önszabályozó logikája, hogy mi az ár. Ugye ha megnézzük, kétszeresére emelkedtek az éttermekben az árak, ugyanúgy tele vannak, tehát szemlátomás nem az határozta meg azt, hogy étterembe mennek-e az emberek, hogy mondjuk 3500-ért vagy 7000 forintért esznek-e. Azért az üzemanyag tekintetében, ami pedig a munkába járásnak, tehát egy elengedhetetlen forrása, ott valószínűleg még kevésbé rugalmas a lakosság, ez az én saját véleményem, tehát a lakossági felhasználás az nem lesz önmagában kisebb, ez nem fogja a rendelkezés álló mennyiségeket, tehát pozitív irányban befolyásolni, ha azt mondjuk, hogy a torta adott, és csak az a kérdés, hogy hány szeletet vágnak a felhasználók belőle. Tehát ilyen értelemben szerintem az könnyítést nem jelent. A másik oldala, hogy az, hogy megjelennek ezek az importból gazdálkodó nagykereskedők, hát az meg nagy mértékben jogi szabályozási kérdés túl az ársapkán is, és ez alatt azt értem, hogy látjuk azt, hogy az ÖMB mondjuk a svehati finomítóból gazdálkodik, az, hogy a svehati finomítóból mit kap, arra nincs semmi ráhatásunk. Tehát megint Magyarországon kívüli hatás, már pedig pont az a hatás, amiről az elején szó volt, hogy Európa tekintetében ezek az egymásra utaltságok azért összeadódnak, és bármit is vívunk mi ki, nem tudjuk függetleníteni magunkat attól, mondjuk Németország mit csinál, Ausztria mit csinál, és Európa többi része. És ez az igazán aggasztó, mert innentől meg megint ugyanott tartunk, hogy akire van legalább közvetett ráhatása a magyar szabályozónak, az a MOL, amellett, hogy a MOL azért mégiscsak, megint csak egy piaci cég, tehát a MOL sem állami vállalat, de hogy Magyarország amit tehet, az teszi is, az pedig az, hogy próbálja biztosítani az olajellátásnak, ugye a barátsági olajvezetéken az útját jogilag, hiszen ugye megóvni se tudjuk például az ukrán szakasz, de ezt legalább biztosítjuk, megóvjuk az EU-s szankcióktól, illetve az alternatív útvonat is jogilag megóvjuk, ez pedig ugye az Adria vezeték, amire jelenleg ugye szintén mentességünk van, amennyiben ugye a szárazföldi szállítás véletlenül, akkor ugye ott lehet szállítani. És ugye még egy dolgot tehet Magyarország, az a stratégiai készletezés, ez a 2013-23-as törvény, ami alapján ugye azzal tudja befolyásolni a magyar jogalkotó rendelkezésre álló mennyiségeket, de még egyszer arra nem tud ráhatni, hogy a fogyasztási igényt változtatja az, hogy eltűnik az ársapka, és azt se tudja, hogy egyébként az a 30%-nyi import nagykereskedő az visszatér-e, neki lesz-e forrása. Tehát az a baj, hogy sok tényező rajtunk kívül áll, ami tényezőre pedig hatásunk van, ott pedig én nem látom azt a nagyon kardinális kérdést. Tehát a saját véleményem egy mondatban az az, hogy önmagában az ársapka eltörlése az ellátás biztonságunkat nem biztos, hogy befolyásolja, ami utólag is ugye megvédi az ársapka logikáját, hiszen ha ez a várakozás jövőre, akkor a múltban is ez azért egy helyes döntés, mert nem a kínálati oldalt szűkítette, hanem ugye az árakat tartotta mesterségesen alacsonyan. Úgyhogy én szkeptikus vagyok, hogy az ársapka a megoldása a kínálati oldali szűkösége.
Hogy látja ezt Toldi Otto? Annál is inkább ugye, hogy Oroszország nem tudja eladni Európába a megfelelő mennyiségben, vagy ugyanabban a mennyiségben a nyersanyagot, akkor más piacokat keres, mint ahogy ez már el is indult, Kína, India, ugye beszéltünk már ezekről korábban, vagy visszafogja a termelést, ez pedig újabb áremelkedéshez vezet.
Hát én úgy látom, hogy nem csak mi magyarok vagyunk ügyesek abban, hogy megtaláljuk a kiskapukat, és hogy próbáljunk túlélni, mi ebbe vagyunk nagyok, és ezért vagyunk itt szerintem a Kárpát-medencében máig, hanem a világ is ebbe a valahogy a normalitás felé igyekszik, és ez az orosz olaj, ez már utat talált Kínába, Indiába, utat talált meglepő módon a perzsőből nagy kitermelőihez, az észak afrikai országokhoz, és nagyon
hát
sokan...
Hát akkor nem bocsáss, meg visszajön. Tehát drágábban, kis kerülővel, de
ez a lényeg, ez a lényeg. Hát ez a lényeg. Tehát ők dömpingáron kapják, viszont eladóként eladják nekünk magas áron, és, de a mennyiség visszakerül a piacra. Itt a lényeg az... Igen, köszönöm. A mennyiség visszakerül a piacra, és ez egy picit oldja a kínálati szűkösséget, és lehet, hogy tulajdonképpen a mennyiség a világpiacról nem fog hiányozni, hiszen viszont eladókon, hát végül is ennek lesz egy ilyen hatása, és én nagyon remélem, hogy ennek a végén lesz egy eleinte lassan elinduló, de azért egy stabilan árcsökkentő hatása. Hát a világ is élni akar, az abnormalitásból vissza akar térni a káoszból egy rendezettebb, normálisabb helyzetbe, és mihelyt lehet, ezt meg fogja tenni. Én nagyon remélem, hogy ebbe az irányba megyünk.
Tóth Máté?
Egyetértek egyrészt, tehát az biztos, hogy...
Mennyire lehet előre látni egyébként ennek az egész folyamatnak, vagy a folyamatot, nem is azt, hogy a végét?
Felelősen, tehát a szakmában jósolni azért nem érdemes, mert hogy pont tavaly az energiaválság kezdetekor láttuk, hogy egy egész iparág jósolt félre, amikor ugye mindenki arra számított, hogy a gázárak nem mennek fel, és érdemes picit várni, és akkor tárolni be, meg akkor vásárolni. Hát ez félre ment. Tehát érdemes éppen ezért óvatosnak lenni. Ez ilyen sok változós, volatilis helyzetben, mint ami most van, pláne, de ez nem jelenti azt, hogy ne látszódnának trendek. Az egyik, ez pontosan az, hogy a világ élni akar és megkeresi, illetve meg is találja a piacát és a szállítási útvonalát, a kereslet és a kínálat egymásra találásának az optimuma. Ha kalózok útján, kalózok útján, ahogy a középkorban is ugye Anglia tengerek kalóza ezen gazdagodott, most is meglesznek azok, akik gazdagodnak az olaj útján, és ez nem is középkori probléma, tudjuk, hogy Pompeius is már a kalózokkal harcolta az ókor Cézár idején. Ez most is így lesz, tehát akkor meglesznek ennek a vámszedői. Az biztos, hogy az európai döntések, illetve az amerikai vezényletre történő európai döntések, azok jelenleg leginkább árfelhajtó hatásúak. Tehát az, hogy az orosz olajat 60 dolláron tartják, ez leginkább a lényegesen drágább olajnak, tehát vagy a hátsó kapukon érkező olajnak, vagy az amerikai brandnek csinál piacot, mert a drágább olaj, ugye a kereslet az van, valószínűleg azért elég rugalmatlan. Én Európa szinten is azt gondolom a felhasználási igény, egy pontig legalábbis mindenképpen, tehát elsősorban annak csinál szállás, hogy mik a hosszú távú folyamatok, azt nehéz megjósolni, mert közben ugye fejlődik az infrastruktúra. Tehát egy szempontot ne felejtsünk el, hogy itt közben Európa beruház, az oroszok beruháznak, ugye épül tovább az olajvezeték Oroszország-Kína között is. Ezek nem egy-két évre történő beruházások, hanem a következő 20-25-30 évre határozzák majd meg az ellátási láncokat. Na ezek lesznek azok, amik az igazi átrendeződést okozzák, mert a mennyiség kalózokkal, hátsó kapukon keresztül önmagába tud mozogni, hanem amikor tartósan ezek az új szállítási csatornák kialakulnak, na abból Gábor, már a piac is nehezebben talál vissza korábbi egyensúlyi pontokba.
Stratégiai tartalék. Beszéltünk már a műsor elején erről. Mennyi stratégiai tartalék van, és mire kell az a tartalék? Mire lehet használni, és mire nem?
Ez törvény által erősen szabályozott terület, nyilvánvaló. Én ebben nem vagyok annyira járatos, de azt tudom, hogy elvileg 90 napra elegendő átlagfogyasztásnak megfelelő mennyiségnek kellene lenni. Én viszont azt hallottam, és kérlek, Máté Javicski, te ezt sokkal jobban tudod, mint én, hogy én azt hallottam, hogy ez a tartalék bizony a Barátság kőolajvezetéknek a műszaki hibái miatt megcsapant, és jelen pillanatban, miután ugye hallottuk ezt a sajtóban is, sokszor szerepelt a százhalombattai finomítónak a nem működése, ezt nem sikerült visszapótolni. Tehát én jelen pillanatban most nem tudom megmondani, hogy ez a stratégiai tartalék hol tart. Bizony itt is jó lenne tisztán látni, hogy mennyire érinti a jelenlegi helyzet a stratégiai tartalékot.
Én tudok egy picit, ha
10 másodpercben
pontosítani. Én úgy tudom, hogy 74 napnyi tartalékunk van, ami leginkább azért csapant meg, mert nyáron hozzá kellett nyúlni pont a sajáti finomító leállása miatt. 90 napnak kell lenni, ez a 20-13-23-as törvény. Jelenleg ez nem nyúlunk hozzá, megy a visszapótlása, az MSKS a felelős ezért, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, és jelenleg van tartalékunk.
Tóth Máténak és Toldi Ottónak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Minden jót, Csetebeltet hallották.